Jó reggelt, sziasztok! Egy videóval szeretném majd kezdeni, amihez kérem, hogy kapcsoljatok majd le a lámpákat, addig viszont elmondok egy viccet. Van egy jó viccem. A Székely bácsi felutazik a nagyvárosba, és elmegy az állatkertbe, és miután hazaért, azután megkérdezi az ő fia, hogy édesapám, milyen állatokat látott az állatkertben? Hát fiam, láttam zsiráfot. Zsiráfot? És az milyen állat, édesapám? Fiam, ismered a lovat? Igen, édesapám. Na, a zsiráf az majdnem olyan, csak hosszú a nyaka. És édesapám, milyen állatot látott még az állatkertben? Láttam még, fiam, tevét. Tevét? És milyen állat az a tevé, édesapám? Fiam, tudod, milyen az a ló? Igen, édesapám. Na, a teve az hasonló, mint a ló, csak pupjai vannak. És milyen állatot látott még, édesapám? Fiam, láttam még pingvint. Pingvint? És az milyen állat? Fiam, tudod, hogy milyen az a ló? Igen. Na, ez nem olyan. Tudjátok azt, hogy melyik könyvvel foglalkoztunk az elmúlt hónapokban? Hangosan, valaki? A Jelenések könyve. Na, ma nem azzal fogunk foglalkozni. Meg fogunk most nézni egy videót, amiben arról fogunk látni egy kis illusztrációt pár percben, hogy milyen értékesek vagyunk mi emberek Isten számára. Nagyon figyeljétek, kérlek, az emberek, a két főszereplőnek az arckifejezését, a ruházatát, a sminkjét, és azt, hogy milyen változás megy bennük végbe. Figyeljetek a szövegre is, és a képre is.
Egyforma hópehely, ugyanúgy mindenki új lenyomata, aláírása és sorsa is más és más. És ahogy minden életünk is különböző, ugyanúgy nincsen két egyforma lélek, arc, nevetés és ember sem. Egyediek vagyunk. A Biblia beszél arról az Istenről, aki embert alkotott, férfivá és nővé teremtett, és szabad akaratot adott. Sokfélék vagyunk. Más a stílusunk, mentalitásunk, érzékenységünk. Reggel mindenki tükörbe néz és lát egy képet. Megdöbbentő élmény, amikor még a tükör is csal, és csak mások által tudhatjuk meg leginkább, milyenek is vagyunk. Elcsépelt a mondás, hogy a szem a lélek tükre, és mégis igaz. Amit a fizikai tükör nem mutatta, az sokszor szemünk csillogása külföldig látják. Beszélünk egymásról egymásnak, véleményt alkotunk, kritikusak és sokszor igazságtalanok vagyunk. Beszélnek rólunk a hátunk mögött, talán jót, talán rosszat. Mindenki látja valahogy a másikat, de ezek mindig csak részleges ismeretek. Beszélünk magunkról, és hogy szerintünk hogy lát bennünket a tanár, szülő, haver, barát vagy egy lány, aki tetszik. De arról ki beszél, hogy milyennek lát bennünket az Isten.
Szépen. Remélem, hogy valamennyire hallottátok, láttátok a videót. Azzal kezdte a videó készítője a szöveget. Azzal kezdte a videó készítője, hogy nincs azonos hópihe, nincs azonos új lenyomat, és vannak a világban olyan, a teremtett világban olyan dolgok, amik teljesen egyediek. És Lehet, hogy azt gondolnánk, hogy a hópihe az annyira sok van belőle, hogy nem annyira értékes. De amiatt értékes, hogy mindegyik különböző. És mi emberek is annyira különbözőek vagyunk, és mindannyiunk teljesen egyedi, hogy emiatt Isten számára nagyon értékesek vagyunk. Mert ő mindannyiunkat külön a saját tetszése szerint alkotott meg és formált meg. Egyikünk sem azért olyan, mert Istennek egy baklövése, vagy tévedése, vagy hibája, vagy valamifajta téves terve valósult volna meg, hanem Isten pontosan azért teremtett meg olyanak, amilyen vagy, mert ő így szeretett volna téged behozni erre a világra. Az, hogy egyediek vagyunk, az egy értékességet is kölcsönöz. És nagyon fontosnak látom azt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mit is gondolunk magunkról, mi is az, amit magunkról látunk, magunkról hiszünk, és mi az, amit erről próbál a világ számunkra elhitetni. A videóban láttunk egy szép piros almát, ezt sokszor hasonlítjuk ahhoz a gyümölcshöz, amiről evett az első ember az édenkertben, és azáltal elbukott az Istennel való kapcsolatában, engedetlen volt, felázott az Isten ellen, és behozott egy bűnt az emberek életébe, amely a mai napig hatással van ránk. Van egy barátom, aki rá nagyon jó hatással volt a középiskolában. Egy olyan időszakomban volt ott mellettem, amikor nekem sok nehézségem volt, sok ember kiközösített, és ő mindig ott volt mellettem, és nagyon sokat kaptam tőle emberileg. És amikor később én megtértem, próbáltam vele beszélni Istenről, segíteni neki abban, hogy ő is találkozhasson Istennel. És ő azt mondta, hogy neki nem kell olyan vallás, ami azt mondja róla, hogy ő bűnös. Mert ő egy jó ember. És tényleg kívülről nézve ő nagyon jó ember. Sok embernek segít, tisztességes, becsületes, rendben tartja az életét, a munkájával jól foglalkozik, a tanulmányaira figyel. Minden kívülről úgy tűnik, hogy minden tökéletes. És ezek az emberek sokszor nehezen fogadják el azt, hogyha nekik szegezzük azt, hogy te bűnös vagy. De az eredendő bűn az nem pont erről szól, hanem arról, hogy beleszületünk egy olyan állapotba, beleszületünk egy olyan élethelyzetbe, amit a Biblia bűnnek nevez meg. Nem arról szól ez, hogy téged azért ítél az Isten születésétől kezdve, mert ilyen meg olyan meg amolyan ember vagy, hanem ennek csak a következménye az, hogy az ember belesodródik bűnökbe, belesodródik olyan hibákba, amiket később szeretne inkább visszacsinálni. Az állapot, amiben beleszülettünk, ez az eredendő bűn, ez mindannyiunk életére rossz hatással van, mindannyiunkat kicsit megbélyegez, kicsit lenyom az, hogy benne élünk ebben a világban, ahol érnek bennünket rossz hatások. Viszont Jézus Krisztus, amikor eljött a földre, és hamarosan ezt ünnepeljük húsvétkor, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és a bűneinket lerendezte, és megbocsátatást kaptunk erre, akkor nem csak a bűneinket rendezte el, nem csak a bűneinket tette semmissé, hanem én azt olvasom a Bibliában, hogy Isten ennél sokkal több mindent végzett el a kereszten. Meghalt azért, hogy azokban az élethelyzetekben, amikben kínlódunk, amikben nyomorúak vagyunk, amikben elesetnek és reménytelenek érezzük magunkat, azokban lehessen reményünk, és azokban föltekinthessünk Jézusra, aki egy valóságos megoldás minden helyzetben. Azért is meghalt és feltámadt Jézus, hogy rossz folyamatokat leállítson az életünkben, leállítson a családunkban, és jó folyamatokat, jó irányokat indítson el a mi életünkben. És azért is meghalt és feltámadt Jézus, hogy bármi terhünk van, azokat rá tudjuk tenni, és részesei lehessen az életünknek. És ne korlátozzuk le őt annyira, hogy csak a bűneinkre megoldás, hanem az egész életünkre, a terveinkre, a jövőképünkre, arra, hogy mit gondolunk önmagunkról. Mindenben a megoldás Jézus Krisztus, és az, hogy ő egy csodálatos munkát végzett el azért, mert bennünket nagyon szeret. A videóban szó volt arról, hogy belenéz minden ember reggel a tükörbe, és lát valamit magáról, lát valamit a külsejéről, látja azt, hogy elfeküdtem a hajamat, vagy nem, kinőtt egy pattanás homlokomon, vagy nem, jól nézek ki, meg vagyok elégedve magammal, vagy évek óta ugyanaz az a hibám zavar a külsőmben, és meg tudok ezzel békülni, vagy sem. Az ember belenéz a tükörbe, és van egy képe magáról, amin vagy próbál változtatni, vagy megpróbálja elfogadni és ezzel együtt élni. Viszont nem csak a külsőnkről van egy képünk, hanem a belsőnkről is mutatunk egy képet. Mutatunk egy képet arról a külvilágnak, hogy milyenek vagyunk, és Isten is lát bennünket valamilyen módon. Neki nehéz azért képeket és állarcokat mutatni, mert ő belénk lát, és látja azt, hogy mi a szívünknek a szándéka, és mik azok, amik bennünk dolgoznak legmélyebben. De sokszor lehetünk úgy, hogy mutatunk egy képet valahol, és esetleg egy másik képet mutatunk egy másik közösségben, egy másik társaságban. Lehet, hogy olyan élethelyzetben vagy, hogy nem tudsz ugyanolyan módon viselkedni a munkahelyeden, a családtagjaidban, a szomszédaiddal, mint ahogy a gyülekezetben szeretnél viselkedni, vagy ahogy a gyülekezetben meg tudod élni azt, hogy keresztény, vagy lehet, hogy ez nem megy mindenhol. De ez nem biztos, hogy azért van, mert egy rossz ember vagy, hanem lehet, hogy azért, mert még nem tudtál meggyógyulni, még nem tudtál helyreállni azokból a dolgokból, amikben belesodródtál az életed ezelőtt lévő szakaszában. Az, hogy mit gondolunk önmagunkról, az nagyon mélyen gyökerezik abban, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel. Ha Istennel nincsen kapcsolatod, akkor nem tudod azt elhinni, amit az Isten mond rólad. Ha viszont van Istennel kapcsolatod, akkor egyre inkább el fogod tudni hinni azt, amit ő rólad mond. És lehet, hogy sok minden ért téged a múltadban, ami befolyásol, ami leterhel, ami akadályoz bizonyos dolgokban, és ezekről szeretnék most kicsit beszélni. Legtöbbünk élt át elutasítottságokat az élete során. Voltak olyan szituációk, amikor kiközösítettek bennünket, olyanok, amikor nem szerettek, amikor elfordultak tőlünk emberek. Lehet, hogy már a születésünk idején nem vártak bennünket, lehet, hogy később a legszorosabb családi közösségben érezték azt, hogy jobb lenne, hogyha más nemű lennék, és ezek mind-mind terhek lehetnek az emberen. Az, hogyha valakit elutasítottság ér, az nagyon mélyen beleívódik az embernek a lelkébe, és ebben károsodtunk mindannyian. Ezekre a sebekre, amiket abból kaptunk, hogy valakik nem fogadtak el bennünket, nem szerettek feltétel nélkül, nem becsültek, nem értékeltek, nem bátorítottak minket, annak alapvetően háromféle védekezési módját különböztetik meg a szakemberek. Ez a három különböző védekezési mód a lázadás, az önelutasítás és az önvédelem. És hogyha ezekben valamelyik típusból magadra ismersz, akkor hidd el azt, hogy ezek nem biztos, hogy annyira a te hibáid, hogy ne lehessen rajtok módosítani. Nem kell beletörődni abba, hogy én ilyen vagyok, én nekem ilyen a személyiségem, és ezen nem lehet változtatni. Hogyha néhány dologban magadra ismersz, akkor lehet, hogy az van a hátterében, hogy téged nem szerettek eléggé, nem fogadtak el eléggé, nem becsültek meg eléggé, és a lelked próbál így védekezni. Viszont ezekből meg lehet gyógyulni Isten kegyelméből, és Isten át tudja formálni a mi szívünket, és tud gyógyulást hozni abban, ami bennünket ért a múltunkban. Ő tud gyógyítani bennünket, ő egy valóságos orvosként és igazi orvosként mutatkozik be számunkra. Azt mondja a 2 Mózes 18. 19. részében, hogy én vagyok a te gyógyítód, és szeretne bennünket meggyógyítani Isten. Szeretné, hogyha most le tudnánk ülni az ő lábai elé, és fogadnánk az ő gyógyító eszközeit, és várnánk azt, hogy Istenem gyógyíts engem, és állíts helyre azokból a területekből, ahol fájdalmaim vannak, ahol a szívem legmélyén vérzek, és te legyél az, aki bekötözöl engem. És higgyük el azt, hogy Jézus az a jó pásztor, akiről Ezékiel prófétát, hogy a gyengét is és az elesettet bekötözi, és a sebesülteket meggyógyítja, és az előzöttet visszahozza, az eltévedtet megkeresi, és az erőst és a kövére pedig vigyázik, és jó legelőre visz bennünket. És ő egy olyan pásztor, aki szeretne a mi lelkünkkel foglalkozni. Tehát, hogyha azt a típust, abban a típusban próbál védekezni, ami lelkünk a fájdalmaink ellen, hogy lázadunk, akkor ennek a jelei lehetnek az, hogy durvák vagyunk, hogy másokat mi is elutasítunk, hogy megkeményedünk, és azt mutatjuk, hogy mi szilárdak vagyunk, és rendíthetetlenek. Az, hogy sok embert kritizálunk, sokszor haragszunk, akár ok nélkül is felmegy bennünk a harag. Hitetlenség van a mi szívünkben, törvényeskedés, agresszivitás, és állandóan vitatkoznánk, támadó a magatartásunk, és bosszúállás van bennünk. Hogyha ezekből úgy érzed, hogy több minden rád vonatkozik, akkor lehet, hogy ennek ott van a gyöker, és ott van ebben a gyógyulás, hogy elfogadod, hogy Isten az, aki téged feltétel nélkül szeret. És fogok majd erről beszélni pár perc múlva, hogy tudunk ezekből meggyógyulni, hogy tudunk átkerülni a szakadék túloldalára, hogy Isten hogyan akar bennünket gyógyítani és megérinteni. A másik védekező mechanizmus, amivel próbáljuk leplezni azt, hogy mi mennyire sajgó szívűek vagyunk legbelül, az, hogyha önmagunkat elutasítjuk. Ennek lehet az a jele, hogy folyamatosan kisebb rendűségérzéseink vannak, azt gondoljuk, hogy mi semmire sem vagyunk jók, leértékeljük önmagunkat. Sokszor bűnösség és önvád van bennünk, olyan dolgokért, amiket nem mi tettünk, hanem mások tettek ellenünk, de mégis ez a bűnös világ ezt próbálja rád terhelni, hogy te vagy a bűnös, te neked kell vádolni önmagadat, pedig te egy ártatlan áldozat vagy ebben a helyzetben. Tehetetlenség lehet ezekben az emberekben, az az érzés, hogy méltó vagyok a büntetésre. Kudarctól való félelem, magányosság, depresszió. Hogyha úgy érezzük, hogy ezek vannak bennünk, vagy ezekből több minden, akkor is azt mondom, hogy Isten szeretne ezekből gyógyítani bennünket ma. És lehet, hogy fájdalmak fognak feljönni ma, de amikor egy sebet meg akar gyógyítani egy orvos, akkor sokszor ki kell metszeni azt a kerületet, hogy utána jól tudjon begyógyulni a seb. Nekem volt egyszer egy kutyaharapásom, az utcán megharapott egy kutya, és nem találtuk meg a gazdáját, mert aztán a kutya is elszaladt, nem tudtuk, hogy van-e oltása vagy sem. Nem tudtuk, hogy milyen betegséget hordoz a kutya. És egyrészt egy pici lyukat jól kikanyarítottak a sebészek, úgyhogy négy öltéssel kellett összevarni a karomat, pedig egy kicsi fogny hely volt csak. Utána pedig járhattam 3 hónapon keresztül veszettségelni oltást kapni az orvostól. Azt mondta, hogy 5 oltást kell beadni számomra megadott napokon, és azt mondta, hogy nem merjek egy napot is késni, mert az nagyon komoly. Azt mondta, hogy 1960 óta, aki megkapta ezt az oltást, az sosem lett veszett, akin viszont kijött a veszettség, annak hónapjai voltak hátra, és már csak fájdalmat tudtak csillapítani. Ez egy komoly dolog. És vannak ilyen dolgok, amikre egy orvos nagyon figyel, és körültekintően körül kell vágni azt a sebet, hogy meg tudjon utána teljesen gyógyulni. És lehet, hogy szokatlan módokon akar Isten bennünket gyógyítani, de higgyük el azt, és adjuk meg oda neki a döntéseknek a lehetőséget, hogy ő az, aki szeretne bennünket fölemelni ezekből a terheinkből. A harmadik védekezési típus, és egyben utolsó az, hogyha önvédelem van bennünk, tehát nem lázadás, nem önelutasítottság, hanem önvédelem, ekkor sokszor teljesítési kényszer van az emberem, küzdés, sikerességi kényszer, versengés, mentegetőzés, önigazolás, mások kritizálása és ítélkezés. Lehet, hogy azt érzed most, hogy ezek benned vannak, és eddig azt gondoltad, hogy te egy ilyen defektes személyiség vagy, és nem érted azt, hogy miért nem tudsz ezekkel küzdeni. De Isten szeretné a problémáknak a gyökerére rámutatni a figyelmet, és szeretne azokban gyógyítani, hogy lehet, hogy az a problémát, hogy nagyon mélyen téged elutasítottak, és nem szerettek igazán. Ezekről a dolgokról nehéz beszélni azért, mert sebeket hoznak föl, és fájdalmakat. Viszont fontos ahhoz, hogy ezeken túl tudjunk lépni. mert Isten nagyon szeret bennünket, és nagyon szeretné azt, hogyha azon a szemüvegen keresztül láthatnánk magunkat, ahogy ő szemlél bennünket. A videó végén láthattátok azt, hogy amikor belenéz a fiú és a lány a kamerába, és valakivel próbálna interneten keresztül kapcsolatot ápolni, akkor magukat látják a kamera képén keresztül. Viszont nem úgy, ahogy kinéznek akkor, hanem egy sokkal boldogabb, sokkal kiegyensúlyozottabb, ragyogó tekintetű személy nézott vissza a kamerából. És a lány nem érti azt, hogy lehet ő ilyen szétcsúszottan, ilyen terhekkel a vállán, ilyen kiegyensúlyozott és ilyen vidám a kamera túloldalán. És hogy lehet az, hogy az az alma, az a gyümölcs, amit ő már félig megevett és félig lerágott, az a kamera túloldalán teljesen épp még és még bontatlan. Isten mást lát bennünk, mint amit mi látunk magunkban, vagy mást lát bennünk, mint amit rólunk sugároz a világ. Mást lát bennünk. Őneki van egy álma rólunk. Van egy álma Istennek rólad, amit szeretne megvalósítani. Amit ő eltervezett már a teremtéskor, hogy mit szeretne veled elvégezni, milyen emberré akar téged formálni, mikben akar téged használni, és hogyan akar számodra bemutatkozni. És ezt a tervet elkérhetjük az Istentől, hogy szeretném magamat úgy szemlélni, ahogy te nézel rám. Szeretném, hogyha megláthatnám azokat az értékeket, amiket te látsz bennem. Mert én magamat nem látom értékesnek, én magamat nem látom jónak, nem látom arra alkalmasnak magamat, hogy bármit is elvégezzek, bármi feladatot is rám bízhatnának. De Isten szeretne bennünket használni, és szeretné, hogyha helyreállhatnánk ezeken a területeken. Szeretné, hogyha elfogadnánk a testünket, mert az a Szentléleknek a temploma. És szeretné, hogyha nem sanyargatnánk a testünket, hanem változtatni próbálnánk ezen minden áron, hanem szeretnénk azt, hogy az Isten engem így teremtett. Lehet, hogy ilyen az orrom, ilyen a hajam, görbék az ujjaim, de jó vagyok így, és szép vagyok így, és tökéletes vagyok így. És higgyétek el azt, hogy Isten nagyon szeret benneteket, és gyönyörködik bennetek. És bátran higgyétek el azt, hogy Isten tökéletes teremtései vagytok. És nem azt mondom, hogy túlértékeljük magunkat. De azt gondolom, hogy a keresztény körülben többször inkább azt érzi az ember, hogy inkább alul kell értékelni a magát, hogy inkább meg kell hunyászkodnia. És fontos az, hogy megalázkodjunk az Isten előtt. De nem kell magunkat lebecsülni, hanem higgyük el azt, hogy mi az Istennek a tökéletes teremtései vagyunk. És nem vagyunk bűntelenek, nem vagyunk olyanok, akik minden tettünkre büszkék leszünk. De hogyha elhisszük azt, hogy Isten azt mondja a Péter első levelében, hogy ti választott nemzetség, szent papság vagytok, Isten tulajdonba vett népe, akik számára egykor nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Higgyük el ezt magunkról, hogy Isten ennyire különlegesnek tart bennünket, és szeretné, hogyha mi is így tekinthetnénk magunkra. És hogyha úgy futsz neki egy nehéz napnak, egy küzdelmes időszaknak, egy vizsgaszituációnak, egy állásinterjúnak, egy olyan napnak, amikor valamit teljesítened kell, valamit fel kell mutatnod, vagy egyszerűen túl sok feladatod van arra a napra, és úgy érzed, hogy nem lesz elég a te erőd, ha úgy tekintesz magadra, hogy én az Isten munkatársa vagyok, én az Isten szeretett gyermeke vagyok, nekem semmi sem, velem semmi baj nem történhet olyan, amit az Isten ne tudna, és egy hajam szála sem görbülhet meg az Isten tudta nélkül. És az Isten gyermekeinek, akik az Isten szeretik, minden a javukra válik. Ha ezzel az öntudattal lépsz ki erre a napra, és mész előre, hogy én az Isten harcosa vagyok, és szeretném megvívni ezt a harcot, és elhiszem azt, hogy az Isten fog nekem segíteni, fogja adni az ő erejét, ami a mi erőtlenségünkben nyilvánul meg, akkor győzelmes életet fogunk tudni élni. És bátran álljunk rá az Isten ígéreteire, és higgyük el azt, hogy ő szeret bennünket, és nem akar bennünket benne hagyni a mi terheinkben és a mi fájdalmainkban, hanem szeretné hordozni velünk együtt a mi terheinket. És azt mondja az Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. És vegyük fel az Isten terheidből egy keveset, azért, hogy ő viszont nagyban tudja hordozni a mi terheinket. Nem kell nekünk vinni minden problémánkat egyedül, hanem bátran beszéljünk Istennel arról, hogy ezek az én terheim, ezek az én nyomorúságaim, ezek azok, amik napról napra terhelnek, és kérjük Isten segítségét, és higgyük el azt, hogy mi vagyunk annyira fontosak az Istennek, hogy gondoljon ránk. Hogy fontos az ő, az ő személyének a mi ima témánk, az, hogy mi miben küzdünk, hogy nekünk mi a betegségünk, mi a fájdalmunk, mi a krízisünk, mi a kérdés a mi életünkben. Isten akar ezekkel foglalkozni. És Istennek nagyon fontos az, hogy te személyesen milyen élethelyzetekben vagy benne. Teljesen egyedivé formált meg. Olyan új lenyomata, mint neked, senki másnak nincs. Olyan írisze, olyan szembogora, mint neked, senki másnak nincs. Olyan lelke, mint neked, nincs senki másnak. Olyan módon, ahogy te kapcsolódhatsz Istenhez, senki más nem kapcsolódhat Istenhez. Egyedi módon szeretne veled beszélgetni, szeretne neked bemutatkozni, szeretne hozzád közel lenni, szeretne a saját barátjává fogadni téged. Ézsaiás könyvének 43. részében van egy jól ismert igevers. Szeretném ezt felolvasni. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálod, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz, hát én veled vagyok, ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzön jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásra adom érted Egyiptomot, Etiópiát is, Szabját adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szerettelek, ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Azt mondja itt Isten, hogy én formáltalak meg már az anyamékben is, és nagyon szeretlek, és bíz bennem, hogyha tűzön kelsz át, ha vizen kelsz át, nem ér semmi baj, mert az Isten veled lesz. És a tenyerébe vésett neveden szólít, ismer téged, ismeri a helyzetedet, nem felejtkezik el róla, tudja azt, hogy mivel keltél fel ma, és tudja azt, hogy holnap mi lesz a terhed. És gyökerezzünk meg Istenben nagyon mélyen, hogy higgyük el azt, amiket Isten mond rólunk. Olvastam egy könyvet, amiben volt egy fejezet, ami azt mutatja, hogy minden embernek vannak lelki szükségletei, amiket próbálunk valamilyen módon betölteni. Úgy, hogy vannak fizikai szükségleteink, ezek az alapvető szükségletek, hogy együnk, ígyunk, aludjunk. Ezek olyan szükségletek, amik nélkül az élet napok alatt végérvényesen lezárulhat, hogyha ezeket nem kapjuk meg, ezeket a szükségleteket. És vannak lelki szükségleteink, amiket az ember próbál minden áron betölteni, próbál valahogy megszerezni magának. És hogyha ezt nem Istennel tesszük, akkor vannak ennek erre a világnak is megoldásai, megoldási javaslatai. És azt mondja ez a könyv, hogy a három alapvető lelki szükséglet az, hogy fontosnak érezzük magunkat, hogy elfogadottnak érezzük magunkat, és hogy biztonságban legyünk. Ezeket az érzéseket, ezeket a vágyakat minden ember érzi legbelül, hogy szeretné azt, hogyha fontos lenne valaki számára, szeretné azt, hogyha ha őt értékelnék, hogy ő nem egy jelentéktelen személy, hogy neki igenis van haszna, van értelme az ő tevékenységeinek, az ő munkavégzésének, fontos más emberek számára. Ezt, ha az ember nem kapja meg Istentől, akkor sokszor teljesítménykényszerrel és eredmények felmutatásával próbálja betölteni. De ez nem az igazi megoldás. A másik az, hogy minden ember szeretné, hogy elfogadnák. Elfogadnák úgy, ahogy van. Olyannak, amilyen. Úgy is, hogy nehezen tud változni bizonyos dolgokból, úgyis, hogy vannak hibái, nem tökéletes, egyikünk sem az, és nem is szabad ezt elvárnunk másoktól. Az, hogyha elfogadást nem kapunk meg más emberektől, és erre nagyon vágyunk, akkor sokszor ez abba sodorhat bennünket, hogy a megjelenésünkkel próbáljuk felhívni más emberek figyelmét, és hódulatot próbálunk magunknak szerezni. De ez sem egy olyan megoldás, ami igazán be tudná tölteni a lelkünkben tátongó űrt. A harmadik pedig a biztonság, amire vágyunk, hogy ne legyenek bizonytalan dolgok az életünkben, a megélhetésünkben, a jövőnkben. Ezt pedig sokszor státusszal és elismertséggel próbáljuk meg kiváltani. És lehet, hogy egy-egy ember azért küzd egész életében, hogy státuszt és elismertséget szerezzen, hogy végre meglegyen a biztonsága, és már minden anyagi javakat felhalmozott, és mégsem érzi ezt igazán betöltve, ezt a szükségletét. Ezzel szemben Isten szeretne bennünket átmosni az ő igéjével, és szeretné azt, hogyha megértenénk azt, hogy ő nagyon fontosnak tart bennünket. Mindennél fontosabbnak. Azt mondta egy barátom, egy lelkész barátom, akit Budapesten szolgál, hogy szerinte Isten sokkal jobban szereti a várost, mint az erdőt. És ezt sokszor nehezen képzeljük el, amikor azt látjuk, hogy milyen szép a teremtett világ, és milyen csúnyák ezek a nagyvárosok az aluljárókkal, meg a mindenféle épületekkel és koszos terekkel, és azt mondta, hogy azért szereti jobban az Isten a várost, mert ott vannak az ő gyermekei, ott vannak az emberek, akiket ő szeret, és akikért oda teszi mindenét. Az erdőben meg ott vannak a fák, amiket a kivágnak, hát kivágták, megy a világ a pusztulás felé, de az Istennek nem fáj. Mennyben lesznek majd sok más fák és állatok, de mi emberek, akik ott vagyunk a városban, ott vagyunk a településeken, ott vannak a szomszédságodban, mi emberek nagyon fontosak vagyunk az Istennek. És közöttünk akar Isten igazából lenni, és neki az a fontos, hogy velünk emberekkel mi van. És a biztonságot is Istentől tudjuk kapni, az az Istentől, aki mindent oda akar adni számunkra. És elfogadást is tőle kaphatunk. Tökről majd fogok beszélni, de először menjünk a fontosságra. Jó néhány igeverset fel fogok olvasni, illetve van olyan, ahol nem fogok igeverset felolvasni, hanem az igeversnek egy kis átiratát, annak az értelmét, a lefordítását fogom mondani. Én mindenhol elmondom az igét, hogyha valami érdekel utána is oda jöhettek hozzám rákérdezni. És engedjétek azt, hogy Isten szóljon ezekhez rajtatok keresztül. És ha van olyan, amit nagyon hihetetlennek tartotok, amit úgy éreztek, hogy ez teljesen blőd, hogy Isten rólam ezt gondolja, akkor valószínűleg azon a területen akar a leginkább munkálkodni benned. És ott akar a leginkább változtatni, gyógyítani téged. Úgyhogy dőljetek hátra, figyeljetek Istenre, arra, hogy mit mond számotokra, hogy mennyire fontosnak tart ő. Krisztusban nagyon jelentős és különleges vagy. Az élet sója és a világ világossága vagy. És az élet sójára sóvárogva várnak az emberek. És sóvárogva várnak rád is, hogy elhidd azt, hogy Isten akar téged használni a más emberek felé, és élj, és meglássák az emberek rajtad keresztül azt, hogy Isten már őket is nagyon szereti. Az igazi szőlőtőnek, Jézus Krisztusnak egy hajtása vagy. Az ő életének egy csatornája. Bele vagyunk gyökerezve a szőlőtőbe, Jézus Krisztusba. És egy élő organizmus vagyunk. És a Jézus Krisztusból származunk, és tőle kapjuk az éltető erőnket. És ez egy nagy lehetőség, hogy nem egy kóbor virágocskák vagyunk, akiket bárki eltaposhat, hanem ott vagyunk az erős szőlőtőn. És belőle kapjuk az éltető energiánkat. És Isten közel akar bennünket vonni magához. János 15:16-ban Jézus kiválasztott és kijelölt engem, hogy gyümölcsöt teremjek. Istennek az az akarata, hogy mi gyümölcs termő életet éljünk. Hogy a mi életünk megteremje a léleknek a gyümölcsét. És hogy mások megláthassák azt, és mi is érezhessük magunkban azt, hogy van értelme a hívő életnek. Ez nem csak egy küzdelem, hanem sok öröm van benne, sok ima meghallgatás, és valóságos kapcsolat az Istennel. Az Apcsel 1:8-ban azt olvashatjuk, hogy személyes tanúi vagyunk a Krisztusnak, akik a Szentlélektől kapjuk az erőt, arra, hogy elmenjünk a saját lakókörnyezetünk, esetleg távolabbra is, és Istent képviseljük máshol. Az én testem az Isten temploma, 1 Korintus 3:16. Ezt föl is olvasom az 1 Korintus 3:16-17-et. Hát nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki Isten templomát megrontja, az megrontja Istent, mert Isten temploma szent, és a templom ti vagytok. Ti Isten temploma vagytok, és hogyha rátok valaki azt mondja, hogy csúnya vagy, azt mondja, hogy értéktelen vagy, akkor az Istennek is fáj. És Isten érzi azt, és látja azt, hogy milyen fájdalmak vannak benned. Isten szeretné ezeket velünk együtt hordozni, és nem akar bennünket egyedül hagyni ezekben a kínlódásainkban és küzdködéseinkben. 2 Korintus 5.17. A megbékéltetés szolgálatában állok Isten megbízásából. És 2 Korintus 6.1. Isten munkatársa vagyok. Isten használni akar bennünket dolgokban, és lehet, hogy úgy érzed még, hogy nagyon a hitnek az elején tartasz. Úgy érzed, hogy keveset tudsz, de Isten akar téged használni a legapróbb dolgokban is, és merj ezekben előre lépni. Én nekem a legelső szolgálatom, amit én nem tartok szolgálatnak, de mégis így volt, hogy valaki ebben megdicsért. Még a Fehérvár ifibe jártam, még talán még meg se tértem, amikor hozott valaki egy nagy doboz fagyit, és megettük bögrékből, és a végén én is visszavittem 3-4 bögrét a konyhába, hogy elmosogassák, és rám nézett az egyik lány, és azt mondta, hogy köszönöm a szolgálatodat. És annyira meglepődtem, hogy én elkezdtem szolgálni, hogy ezt valaki észreveszi, és hogy én fontos vagyok a közösségnek. Mindig, amikor a szolgálatra gondolok, eszem jut az a történet, hogy számomra semmi nem volt ez a történet. Alapvetően nem tettem semmit, amit ne tettem volna meg otthon. De mégis valaki ebben bátorított, és elismert, és azt mondta, hogy fontos vagy a közösségnek. És Isten így akar velünk foglalkozni, hogy bármit teszel az Úrért, bármilyen láthatatlan dolgot, azt ő fontosnak látja. És vagy megköszönjük neked itt a földön, vagy megkapod jutalmadat érte Istentől, de Isten látja, és nem felejtkezik el róla azt, amit teszel érte. Az Efézus 2.10. Isten műalkotása vagytok, akik az ő jó cselekedeteire teremtettünk. És azt is olvashatjuk, hogy Isten előre elkészítette számunkra jó cselekedeteket. És lehet, hogy sokszor úgy elénk hozza Isten azt, hogy ezt kell tenned, és még az abban is segít, hogy tegyünk jót, és Isten minden területét az életünknek szeretné tartalommal és élettel megtölteni. Az Efézusi levél 3. részében azt olvashatjuk, hogy szabadon és bizalommal fordulhatunk az Istenhez, bármilyen terhünk, kérdésünk van. És a Filippi 4, hogy mindent meg tudok tenni a Krisztus által, aki megerősít engem. És nincs olyan dolog, amit előttünk áll, amit ha Isten ránk bíz, akkor ne tudnánk vele megtenni. Akármilyen nehéznek is tűnik ez a mai napon. Szóval felolvastam néhány verset és gondolatot arról, hogy Isten fontosnak lát bennünket. És fontosnak lát téged. Nagyon fontosnak lát, és nem akar, hogy ez a kapcsolat, ami veled van, ez meggyengüljön, vagy ellazuljon. Szeretne minden nap veled találkozni, mert fontos vagy neki. És hidd el azt, hogyha senki másnak nem érzed, hogy fontos lennél a Földön, akkor is Istennek nagyon fontos vagy. Istennek sokkal fontosabb vagy. És hogyha ez megerősödik benned, hogyha elhiszed azt, hogy az én fontosságérzetemet azt az Istenben gyökerezhetem, és nem kell másoktól várnom azt, hogy elismerjenek, hogy bármi módon megfeleljek nekik, hogy eredményeket mutassak fel, hogy teljesítménykényszerem legyen. Nem kell. Nem kell megfelelni az Istennek. Isten nem azt várja tőlünk, hogy mindent csillagosötösre csináljunk, hanem azt várja tőlünk, hogy tiszta szívvel forduljunk hozzá, és kérjük az ő erejét abban, amihez nekünk kevés az erőnk. És azt várja, hogy hittel kapcsolódjunk hozzá. Isten arról is beszél, hogy biztonságban vagyunk, hogy a biztonságunkat belé vethetjük, hogyha bizonytalanságban érzed magadat, hogyha úgy érzed, hogy az életed sok területe billeg, és nem látod a jövőt, nem látod azt, hogy hova tovább, mert anyagi problémáid vannak, mert érzelmileg nem érzed magad biztonságban, akkor ezekben is lépésről lépésre, napról napra próbáld meg egyre jobban rábízni magadat az Istenre. és olvasgasd a Bibliában azokat a részeket, amik erről szólnak, és hidd el azt, hogy Isten pontosan rólad beszél. És te lehet, hogy csak miattad hoztam el ezt a témát, hogy te ezt elhidd, és elfogad, és ebben legyen változás és gyógyulás az életedben. Azt olvashatjuk a Római Levél 8. részében, hogy örökre mentes vagyok az ítéletektől, hogy azok, akik a Krisztusban vannak, már nem nincsenek semmi kárhoztatás alatt. És hogyha a kárhoztatást érzed, a már megbánt bűnökért, akkor ne fogadd el, mert ez már nem az Istentől van. Isten pontosan addig akar a mi lelkiismeretünk által emlékeztetni bennünket a bűneinkre, ameddig meg nem bántuk. És utána a következő pillanattól már Isten olyan messzire veti tőlünk a bűneinket, mint amilyen messze napkelettől napnyugat van. És nincs többé kárhoztatás, hanem higgyük el azt, hogy Isten megbocsát, Isten nem mondja azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Isten nem mondja azt, hogy a múlt hónapban is ezt csináltad. Ha megbántad, ha bocsánatot kértél, akkor Isten nem fog erre emlékeztetni téged. Lehet, hogy ezt érezzük, mert a vádló, a sátán, akiről azt beszéli, azt írja a Biblia, hogy folyamatosan vádolja a szenteket, az próbálkozik. De hidd el azt, hogy ha én megbántam ezt a bűnt, ha én lerendeztem, akkor ez már nem jogos. Ez már csak egy rágalom, és nem kell ezt felvenni. Nem kell hagyni, hogy ez lenyomja a mi életünket. Hanem azt kell mondani, hogy én Jézus Krisztussal lerendeztem ezt a bűnt, távozz tőlem, sátán, nincs itt semmi jogod. Én elhiszem azt, hogy Isten nekem megbocsátott. A Római Levél 8.28 írja azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik. És ezért nem kell félnem a holnaptól. Nem kell félnem attól, hogy elveszítem az állásomat. Nem kell félnem attól, hogy nem lesz miből fizetnem a számláimat. Azt mondja az ige, hogy nem lesz kenyér kéregető az igaz. Ha az Istenben bízunk, lehet, hogy jönnek rosszabb napok. Nem akarom azt mondani egyáltalán, hogy mindig jó időnk lesz. De azt, hogy Isten nem engedi azt, hogy olyan módon elszegényedjünk, hogy éhen haljunk, az biztos. Isten mindig gondoskodni fog rólunk. És abból is tanítani akar, hogyha szegényebb, ha olyan időszakok jönnek, amikor jobban be kell osztani a betevőnket. Isten mindig tud arról, hogy mi hol tartunk, mi van velünk, és gondoskodik rólunk. A Római Levél 8. része még tovább is beszél erről, azt írja itt, hogy semmi sem választ el engem az Isten szeretetétől. Sem mélység, sem magasság, sem halál, sem eljövendők, sem gonosz, sem semmi teremtmény nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Mert az Isten, amikor leküldte a fiát a földre, és Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, akkor legyőzte a gonoszt. És azon a három napon, amit a sírboltban töltött, akkor Isten komoly munkát végzett el. És legyőzött minden gonoszt, és nincs többé semmi, ami elválasztott bennünket az Isten szeretetétől. Ha elfogadjuk Istent, akkor ez egy olyan kapcsolat, ami megtörhetetlen. Hogyha akarod, hogy ez maradjon, akkor maradni fog mindig. Isten soha nem fog ebből kihátrálni. Persze fontos az, hogy a hitünk és a tiszta kapcsolódásunk az megmaradjon az Istenhez. Második Timotósi levél első rész 7. verse azt írja, hogy nem a félelem lelkét kaptam, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Nem kell félnünk, hanem bátran menjünk előre azzal, hogy az Isten engem szeret, velem van, és ezt el tudjuk hinni. És János első levelének 5. rész 16. verse azt írja, hogy akik az Istentől születtek, azokat nem érintheti a gonosz. Tehát biztonságban vagyunk az Istenben. És ez sokkal jobb, mint egy életbiztosítás, mert ennek olyan fedezete van, az Istennek a munkája, ami nem volt olcsó. Az nem volt olcsó, hogy Jézus Krisztus lejött erre a földre és meghalt értünk. Az nem egy olcsó dolog. Az minden. Minden, ami adható. És még talán annál is több. És pontosan ezért, mert Isten ilyen nagy árat fizetett értünk, mert Jézus vállalta az összes szenvedést, a megaláztatást, és minden fájdalmat magára vett annyira sok terhet és bűnt vett magára Jézus, hogy 3 óráig az egész földön sötétség volt, mert elborította az eget, az a sok bűn is, és mocsok, amit Jézus magára vállalt, és ebből megtisztít bennünket, embereket. Tehát ez nem volt egy olcsó dolog, és éppen ezért bátran érezzük biztonságunkat, és bízzuk magunkat az Istenre, hogy ez nem egy félig elvégzett munka, hanem ez teljesen ki van fizetve, ez az ár, és erre ráépíthetjük az életünket, és jó is, hogyha erre építjük, és bizalommal megyünk előre, hogy én biztonságban vagyok az Istenben, és nem kell félnem a holnaptól. És a harmadik, amivel szeretném zárni is, hogy elfogadott vagyok, hogy Krisztusban teljesen elfogadott vagyok. A János első rész 12. verse, hogy Isten gyermeke vagyok, János 15, hogy Krisztus barátja vagyok. Isten ennyire elfogad bennünket, gyermekévé, barátjává fogad. Ezek a legbelsőségesebb kapcsolatok. Illetve ezt kiegészül még azzal, hogy Krisztus a mennyasszonyának tart bennünket. Tehát olyan kapcsolatok, amikor szoros rokoni kapcsolatok vannak, ahol választott, hogy én kiválasztott téged, örök társul, ezeket a kapcsolatokat mondja számunkra, hogy mennyasszonyként, gyermekként, barátként tekint ránk. Abszolút elfogad. És nem azt akarja mondani Isten, hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen vagy, és ezt meg ezt az ítéletet mondom rád, hanem szeretne elfogadni úgy, ahogy vagyunk, és úgy szeretne rajtunk formálni, hogy közben érezzük a szeretetét, és mindig úgy szeretne bennünket emlékeztetni egy hibánkra, egy bűnünkre, hogy közben mutatja azt, hogy ezt velem lehet végigcsinálni igazán jól. És hogyha Istennel megyünk ezeken az utakon, akkor fogunk igazán ezekből tudni változni. A Kolossé második részének 10. verse az, hogy Krisztusban teljes vagyok. 1 Korintus 12-17, Krisztus testének a tagja vagyok. Az egyházat, a gyülekezetet szoktuk Krisztus testének nevezni, ami arról szól, hogy egységben vagyunk, és kiábrázoljuk az Istent, a Krisztusnak a testét. Így együtt a gyülekezet. Akkor is benne vagy ebbe, hogyha úgy érzed, hogy te még a kisebbek közé tartozol, hogyha te nem vagy tökéletes, de mégis kell lesz az Isten testébe. Kell lesz a budaörsi kőszikla gyülekezetbe, kell lesz az egész egyházba, ami a világon van. Szeretne téged használni abban, hogy az egyház jobban el tudja érni a külvilágot. Szeretne abban, hogy bemutassa azt, hogy az Isten gyógyító és helyreállító Isten, és egy valóságos, ma is élő Isten. Szeretne ebbe bennünket használni. Sok mindenről volt szó, arról, hogy milyen védekezési mechanizmusai lehetnek a lelkünknek az elutasítottság ellen, illetve arról, hogy Isten mennyire szeretne bennünket átformálni, meggyógyítani, hogy benne találhassuk meg a fontosságérzésünket, a biztonságunkat, az értékességünket. És szeretném, hogyha most imádkoznánk mindannyian, magunkban lenne egy pár perc arra, hogy megszólítsuk az Istent, hogy elmondjuk neki azt, hogy lehet, hogy felkavart ez a mai igehirdetés. És az nem baj. Hát az lehet, hogy egy lehetőség arra, illetve biztos, hogy lehetőség arra, hogy tovább lépjünk, hogy Isten formáljon bennünket ezeken a területeken. És keressük Istent abban, hogy tudjunk hozzá még közelebb lenni, hogy tudjunk még inkább benne gyökerezni, és higgyük el azt magunkról, hogy mi Isten választott népe vagyunk. Mi királyi papság, szent nemzet. Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Olyan emberek, akiket azért szólított meg Isten 1/2 éve, 1 éve, 10 éve, 30 éve, hogy vele kapcsolatban és közösségben legyünk. És hogy őt jobban és jobban megismerhessük. Imádkozunk pár percben, és talán én fogom majd befejezni. Istenem, köszönöm, hogy tudod, hogy a csendben. Tudod, hogy akkor, amikor nem látunk, amikor úgy érezzük, hogy minden ellenünk van, amikor úgy érezzük, hogy mindenki elfordult tőlünk, akkor egyedül érezzük magunkat, amikor tanástalanságban vagyunk, amikor értéktelennek érezzük magunkat, hogy elutasítottan érezzük magunkat. Köszönöm, Istenem, hogy Te soha nem hagysz el bennünket, ha kérünk Téged arra, hogy legyél a mi életünknek az Ura is, és megváltója. Drága Istenem, kérlek arra, hogy formáld a mi szívünket, gyógyíts meg bennünket azokból a terhekből, azokból a lelki sebekből, amiket kaptunk. Kérlek, Uram, hogy Te állítsd helyre azt a tökéletes alkotást, azt a tökéletes tervet, amit megálmodtál rólunk. Köszönjük a mi testünket, köszönjük azt, hogy úgy nézhetünk ki, ahogy kinézünk, és szeretnénk ezt elfogadni. Szeretnénk szeretni önmagunkat. Szeretnénk bátran vállalni a külsőnket. És szeretnénk, Uram, elfogadni azt is, hogy milyen a mi temperamentumunk, milyen a mi vérmérsékletünk. És köszönöm azt, Istenem, hogy szeretnél bennünket gyógyítani a lelkünk sebeiből, abból, amikor bennünket nem fogadtak el, nem szerettek, kiközösítettek. És te látod, Uram, hogy ez melyikünkben hogyan jön vissza, hogyan csattan vissza, hogy mik azok a területek, amikben próbálunk védekezni, próbálunk erősnek mutatkozni, próbálunk úgy tűnni, mintha mi nagyon magabiztosak lennénk, vagy tökéletesek lennénk, mindig jó eredményeket hoznánk, mindig frissek lennénk. De te látod azt, hogy milyenek vagyunk, amikor egyedül vagyunk, és össze vagyunk esve is. És feltesszük a kérdéseinket, hogy miért kell minden nap állarcot viselnem. Kérlek, Istenem, arra, hogy gyógyíts meg bennünket, mélyítsd el a mi gondolatunkban és a mi szívünkben azt, hogy te nagyon fontosnak tartasz bennünket, és a legeslegfontosabbak mi vagyunk számodra. Akkor is, hogy ezt nehéz elhinni, és add, Uram, hogy a biztonságunkat megtalálhassuk benned, és ne kelljen sehol máshol keresnünk, hanem tudjuk teljesen rád bízni az életünket, a jövőnket, a jelenünket, a családtagjainkat, akikért aggódunk, a munkahelyünket, jövőnket. És köszönöm, Istenem, azt, hogy te maximálisan elfogadsz bennünket. Elég neked az, hogy hiszünk és szeretünk téged. És nem kell teljesítenünk, nem kell lefektetnünk az asztalra semmi eredményeket, hanem azt várod tőlünk, hogy higgyünk neked. És kérlek, Uram, hogy gyógyíts bennünket, formáld a mi szívünket, erősíts bennünket, segíts, hogy helyreálljon az önértékelésünk, az önképünk, hogy tudjuk elhinni azt, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, a te munkatársaid, a te barátaid, a te eszközeid lehetünk, és addurunk, hogy rajtunk keresztül más emberek is megláthassanak téged, és továbbra is ők is gyógyulhassanak. És te látod, hogy egy-egy sérült ember a maga sérüléseit, ha nem tudja máshogy kezelni, akkor ő is másokat sértő és másokat bántó lesz. Viszont egy olyan ember, aki meggyógyult, az Isten kegyelméből, az pedig másokat gyógyító lehet. És mennyivel másabb, hogy mi nem szenvedünk, hanem meggyógyulunk, és mi nem bántunk másokat, hanem mi is felüdítünk másokat, és segítünk abba, hogy ők is gyógyuljanak. Kérlek, Isten, hogy formálj bennünket így, hogy tudjunk mások számára felüdítőek lenni. Tudjuk a te munkádat végezni. De először kérlek, hogy bennünk hoz változást, bennünk hoz gyógyulást. És kérlek, Uram, hogy vegyél el bennünk minden szkeptikusságot, és mutasd meg, hogy te egy igazi, élő Isten vagy, akinek hatása van a mai életre és a mai világra. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.